Thank you. hallgassátok meg Márti evangéliumának 13. részéből a 24. verszakkal kezdődő és 30. verszakig terjedő szakaszát, majd pedig imádságra készülve a 124-es ének első verszakát fogjuk fennállva énekelni, így kezdődik ez hittük, meghallgat az Úr. Márti evangéliumának 13. részéről, tehát a 24. verszakkal kezdődő szakaszból itt úr Isten szent igéje. Más példázatot is adott elénk, és ezt mondta, hasonlóan a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. De amikor az emberek aludtak, eljött az ő ellensége, és konkorit vetett a búza közé és elment. Mikor pedig felnövekedett, a vetés és gyümölcsök termett, akkor megváltozott a konko is. A gazda szolgái pedig előállván mondták neki, Uram, avagy nem tiszta magot vetettél te a földetbe? Honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondta neki, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondták neki, akarod tehát, hogy elmennék az összegyük azokat. Ő pedig mondta, nem, mert amikor összeszedik a konkoly, azzal együtt ne talán a búzát is kiszabadítjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő, az aratási, és az aratás idején azt mondom majd az aratóknak, szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek ki végbe, hogy megékessétek, a búzát pedig takarítsátok az új csűzönbe. Isten tegye áldottá, hallott igét, imádságra készülve, fennállva énekeljétek el a 124-es ének első verszakát, így kezdődik ez, hisszük, meghallgat az Úr. És miért lehet készíthetünk, vajon minden alkalom olyan volt-e, ami a betegségekkel találkozott, vagy voltak olyan helyzetek, amit megbántunk, másként tennénk, és téged kérünk arra, hogy formáld a mi életünket, segíts nekünk abban, hogy minden pillanatát úgy élhessük, hogy ez neked tetsző legyen. Olyan nagyszerű észrevenni a te nagy valóságodat, amikor hagyod, hogy a termő növénnyel, a értékes növénnyel együtt nőjön a gaz, abban a reményben, ami persze biológiailag lehetetlen, hogy a gazból termő növény legyen, de a te országodból van minden lehetséges, a gaz is válhat értékes kultúrnövényé. Örökkévaló Isten, a te reménységed, a te kedved az, ami vezérel bennünket, és te sohasem változtattad meg az ember iránt érzett szeretetedet, akaratodat. Te mindig reménykedtél abban, hogy éghez fogunk térni, és rá találunk, megértjük, ami a te szent akaratod. Így légy most közöttünk, áld meg bennünket, mi atyánk ki, vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is, ami minden nap a kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsássunk a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és elég minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 109-es számú énekkel. 109-es ének így kezdődik: ha lelkem az Úrban nyugodva pihen, bár távol az ég fenyeget, én boldogan egyre csak énekelem. Uram, én szíveden pihenek. Szíveden pihenek, Uram, én szíveden pihenek. 109-es énekkel folytassuk Isten tiszteletünket. Javasolt vagy kijelölt szakasz,
amelyet az evangélikus útmutató javasol igehirdetési alapnak, textusnak. Az megtalálható a zsidókhoz írt levél 13. részében, a 14. versszakban, amelyet ülve hallgassatok meg. A zsidókhoz írt levélből tehát a 13. rész 14. versszakából így szól a Szent Ige, mert nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Talán már unalmas egy kicsit, hogy mindig elmondom, mielőtt belekezdünk az igével való foglalkozásban, hogy ez az egyik olyan levél vagy része a Szentírásnak, ami rendkívül sok vitát kavart. Inkább azt fogom mindig mondani, hogy nincs olyan levél vagy része a Szentírásnak, ami ne kavart volna sok vihar. A zsidókhoz írt levél szerzősége sem egyszerű. Sokan azt gondolják, hogy Pál apostol a szerzője ennek a levélnek, van, aki Barnabásra gondol, és sokan sokfélét gondolnak. Talán a legegyszerűbb, ha megegyezünk abban, hogy fogalmunk sincs, hogy ki szerezte, sok hasonlóságot mutat a páli teológiához, vagy teológia gondolataihoz, de igazából nagy valószínűséggel nem ő a szerzője, pedig nagyon sokáig őt gondolták ennek a levélnek a szerzőjeként, sőt, annál is inkább így gondolták, mert megtaláltak a 20. században egy tekercset, amely Pál leveleit tartalmazta, és ott volt közötte a zsidókhoz írt levél is, és aztán innentől kezdve persze megint fellángolt ez a vita, hogy ki is a szerzője. Mindig el szoktam ilyenkor mondani, hogy nem az az érdekes, hogy ki a szerzője, és persze nyilván engem is szokott ez érdekelni, úgyhogy nem egészen így igaz, ahogy mondom, de talán elmondhatjuk itt is, hogy nem az a fő lényeg, vagy nem az a lényeges, hogy ki a szerzője, hanem mi az, amit üzenni akar nekünk. Nagyon érdekesnek találtam, hogy így az év végén az utolsó Isten tiszteletre azt javasolja az összeállító, hogy arról beszéljünk, azon gondolkozzunk, hogy nincs itt maradandó városunk ebben a világban. Rögtön arra kellett gondolnom, hogy ilyenkor szoktunk boldog új esztendőt kívánni, sok szerencsét, sőt megvan ennek a maga rituáléja, hiszen van, aki lencsét eszik és lencsét vásárol, hogy ha jól emlékszem, már nem vagyok ebben nagyon otthon, hogy azért kell lencsét enni, mert akkor tele lesz az ember pénzzel, vagy nem tudom mi is ennek a fő üzenete, de hogy van különböző praktika, amit ilyenkor be szoktak vetni, mert hogy a jövendő az nagyon szerencsés, és megvan talán az is szabva, de majd biztos kiegészít valaki, hogyha rosszul mondanám, hogy ilyenkor mit szabad és mit nem szabad enni, nehogy véletlenül valami szerencsétlenség érjen bennünket, sőt, ha tyúk kockodásolna, vagy kakas kukorékolna, nem tudom én meddig, akkor ott is vigyázni kell, mert valami baj lesz. Ezen kezdtem el gondolkozni, mert valaki ma felhívott egy fél órával ezelőtt, vagy egy órával ezelőtt, hozzám tartozik az egyházban a kivitelezés és különböző mesteremberek tartoznak hozzám, szerencsétlenségükre nekem kell felügyelni őket. És valamit szereltek a fiúk ezelőtt vagy 4 éve, és valakinek ma jutott eszébe megkérdezni, hogy szerintem, Isten tisztelet előtt vagy fél órával, szerintem miért csak olyan lassan a víz a meleg csapból. 4 éve volt a szerelés, már fél éve állt elő ez a probléma, de neki most jutott eszébe, szilveszterkor velem ezt megtárgyalni, hogy vajon a meleg víz az miért nem folyik gyorsabban, és miért folyik ilyen lassan. És hogy én emlékezzek arra vissza, hogy 4 évvel ezelőtt milyen csöveket szereltek a fiúk be a falba, és hosszú előadást tartott arról, hogy szerinte nem a cső a rossz, hanem akkor én fejtsem meg, hogy mi a rossz. És én már tudtam, hogy nekem erről kell ma beszélnem, hogy nincs nekünk itt maradandó városunk, és bevallom egész őszintén, hogy bosszus lettem egy kicsit, és megkérdeztem tőle, aztán megbántam, nem kellett volna, de azért csak megkérdeztem tőle, hogy szerinte szilveszterkor kell-e megszerelni ezt a vízcsapot, hogyha ez már egy éve, fél éve nem működik. Jaj, kapott észbe, hát tényleg szilveszter van ma, és hát akkor majd megbeszéljük ezt a dolgot. De nekem más jutott eszembe. Régen meséltem, és talán akik itt vannak, nem is hallották még ezt, az előző helyünkön éltünk, és egy jó templomos, így mondták azon a helyen, nénivel, nagyon sokat beszélgettünk, aki mindig érdekelt a Biblia, az is érdekelte őt, hogy én hogyan gondolkozom, de szerintem nem kell azt túlzásba vinni, mondta ő, az ember elmegy a templomba, és ezzel le van a dolog zárva, nem kell azt annyira komolyan venni, hogy az ember az egész életét így rendezze be, hogy Istenhez közel legyen, de azért a templomba el kell járni, mondta, és ő jó vallásos ember, szerinte az elég. De mindig érdekelte, hogy én hogyan gondolkozom, és nagyon jókat beszélgettem vele, és egyszer majdnem rászakadt a háza egy rossz konstrukció miatt, ledőlt az egyik fala, és majdnem ott maradt a néni, és meglátogattam, és elmesélte nekem, hogy hallotta a ropogást, és berohant a spejzba, hogy kivigye a tojást, a lekvárt, és még nem tudom micsodát, hát nehogy rászakadjon a ház. És nagyon kezdtem el gondolkozni, hogy egy-egy ilyen helyzetben ilyen ösztönösen cselekszik az ember. Ahhoz kap, ami az ő számára nagyon fontos. Ahhoz kap, ami izgatja, és az ő gondolatait átjárja, áthatja, és az lesz a legfontosabb, ami a szívében mindig első helyen van. És persze lehetne úgy is nézni, hogy gondolt a jövendőre. És ha letakad a házadban, legyen másnak mit enni. Sokféle aspektusa van ennek a dolognak, de én mindig azon gondolkoztam, hogy vajon, ha eljön a halálom pillanata, akkor vajon mit lesznek azok az utolsó gondolatok, szavak, amelyek engem foglalkoztatni fognak, annyi drága embert, drága hívő embert láttam elmenni, átmenni a másik világba, akik szabadok voltak mindentől, ami ehhez a világhoz kötötte őket, talán túlzásba is vitték sokak szerint, de olyan kedves és nagyszerű volt az a látvány, ahogyan átléptek ebből a világból a másik világba, és voltak éppen már ebben a világban is, csak az izgatta őket, hogy mi lesz majd akkor, hogyha találkozhatnak a szeretett megváltóval. Sok mindent elmond ez a levél, leginkább arra van berendezkedve, hogy a zsidóságból megtérőknek valahogy ezt a botrányt, ami Jézus Krisztus körül terjeng, kering, és az ő Isten mellől érkezését, vagy isteni voltát valahogyan megpróbálja elmagyarázni.
És valahogyan megpróbálja megértetni
az
emberekkel és azokkal, akik a zsidóságból tértek át. Nem olyan régen olvastam egy cikket, amely arról szól, hogy az egyik lelkész arra gondolt, hogy azért kell áldást kérni, hogy jól menjen a futball, tele legyen a stadion, ott minden nagyszerű legyen, és ott gyűjjön össze mindenki, mert akkor szép a templom, hogyha tele van, hát még a stadion milyen szép, ha tele van. És keserűség fogott el, hogy ez lenne a mai kor üzenete Magyarországon, hogy tele legyen egy nyomorú stadion. Persze jó dolog. A sport, és nem az ellen szeretnék én beszélni, hogy ez a lelkész hivatása és feladata, hogy megáldja azt, aki stadionba jár. Ez lenne az örökkévaló Isten kritériuma, hogyha át akarsz lépni a maradandóból a nem maradandóba, akkor járjál foci meccsre. Hogy van ez? Milyen az a világ, ami ma körülvesz, és milyen az a világ, ami tele van olyan gondolatokkal, amely gondolatok az embert óvatlanságra bátorítják, és arra készítik, hogy mondjon fűt, fát, nem érdekes, egy kicsit innen, egy kicsit amonnan, és jó lesz az úr, összegyúrjuk, megkeletjük, kiszaggatjuk, és jó lesz az eledelnek. A Szentírás mindig logikus, és mindig megtalálható benne az az ív, amire Isten felfűzte a maga tervét. Én soha nem találtam benne logikátlant, csak egy dolgot, az az, hogy Isten miért nem mondja meg az ember szeretetét, összesen logikátlan. De hát ő az Isten, és hála Istennek nem én, mert mi lenne akkor szegény emberekkel, ha ez fordítva lenne. Valami olyan kimondhatatlan türelemmel, szeretettel viszonyul az emberhez, amely türelem és szeretet teljesen logikátlan és felfoghatatlan. Sokkal nagyobb, mint az ember szeretete a gyermekei iránt, mert néha mi is elveszítjük türelmünket, és legszívesebben helyre raknánk a bolondságot a gyermekeink agyában, vagy valahogy helyreigazítanánk azt a sok butaságot, amit képesek összehordani, vagy akaratosságból és egyébből olyan csokrot nyújtanak át, amely csokorhoz fogható nincs. De engem mindig azt szokott ilyenkor bátorítani, hogy szerencsétlen Isten, mekkora csokrokat kap, és milyen bolondságokkal jövünk hozzá, és milyen bolondságokat fogalmazunk meg az ő nevében, amit ő sohasem gondolt, sohasem tervezett, és sohasem akarta, hogy az úgy legyen. Ennek a legkézzelfoghatóbb példája, amikor valaki ezt katedra kijelenti, hogy Isten ezt és ezt mutatta meg, és az ember ámulva nézi, látja, hogy ez biztos, hogy nem Isten mutatja meg, vagy mutatta meg, de ha egyszer valaki ezt gondolja, hogy lehet erre mást mondani. Visszakanyarodva a témánkhoz, arról beszéltem, azzal kezdtem ezt a gondolatmenetet, hogy az Isten szent igéjében mindig logikusan épülnek a dolgok. És itt a zsidókhoz írt levélben is, amelyet az előbb említettem, hogy valószínű kiknek írta az írója, nem pusztán önmagában
áll ez a gondolat, hogy nincs nekünk itt maradandó városunk, hanem előtte sok mindent közöl az író, többek között az, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma is örökké ugyanaz. Nincs semmiféle olyan dolog, ami fölülírná az ő, tegyük fel, 2000 évvel ezelőtti születését, tanítását, és a tudomány fejlődésével valószínű, hogy esetleg mást kellene tanítanunk róla, nem ő tegnap és ma és holnap mindig ugyanaz, örökké ugyanaz, és mindig ugyanazzal a szeretettel, mindig ugyanazzal a logikával is adul az emberhez. Ezzel indítja, ezzel állítja elénk azt a gondolatmenetet az író, aminek a vége majd ez lesz. Arra bátorít bennünket, hogy különböző idegen tudományok által ne hagyjuk magunkat félrevezetni, mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Nem ennivalókkal, amelyeknek semmi hasznát nem veszik azok, akik azok körül járnak. Arra utal itt a szerző, hogy mi ki szoktuk találni, hogy mivel tudjuk bizonyítani a mi hívőségünket. Felsorolunk számtalan dolgot, amitől tartózkodni kell, és ez irányzattól függő, hogy ki miben látja a prioritást, és mi az, amit fontosnak gondol, hogy nem szabad érinteni, enni, erre is kitér bővebben a zsidókhoz írt levél, mert ha az érintés, ahhoz érsz, és azt érinted, és abból eszel, el fogsz kárhozni. Jó dolog, ha az ember önmaga korlátozása miatt valamitől tartózkodik, de ez ránézve egy fogadalom. Ilyenkor, szilveszterkor különböző fogadalmakat szoktak tenni. Láttam egy humoros bejegyzést valahol, hogy most éjszaka kell a mérleget 3 kilóval visszaállítani. És hasonló gondolatokat fogalmaztak meg, mert ilyenkor szokott az ember különböző fogadalmakat tenni, hogy holnaptól ezt nem eti, azt nem iszza, és csak vizet és száraz kenyeret fog enni. Mindenki azt egye, azt így, ami jól esik neki, mert Isten a szabadságra hívott el. Az egy másik kérdés, hogy nem minden használ. Isten nem adja fel azt a tervét, hogy az embert nagykorúnak szeretné látni. Hogy az ember pontosan meg tudja ítélni, mi az, ami neki hasznos, és mi az, ami káros. Nem ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy most meg kell fogadni, hogy holnaptól nem eszem, töltöz káposztát, vagy nem tudom, most hirtelen ez jutott eszembe, hanem valami mást kellene megfogadni. Említ itt ebben a szakaszban egy mózesi történetet, amikor Mózes fent van a hegyen, 40 napja már, és tárgyal Istennel a szövetség 2 táblájáról, és Isten újja megírja ezt a 2 táblát, amikor megírja Isten újja ezt a 2 táblát, és lejön vele Mózes a hegyről, azt látja, hogy aranyborjút öntött a nép, és a körül táncol. És ott Isten haragra gyullad. Szerintem csak Mózes kísérti meg, de most ez nem ez a témánk, mert hisz nem Mózesre van ahhoz szükség, hogy elmagyarázza a Jóistennek, hogy mit fognak majd rólad környező népek mondani, hanem ott Mózesnek van szüksége arra, hogy vajon az Isten által fölkínált lehetőség az többet éren neki, mint a népe iránt érzett szeretet és szolgálat. De akkor, amikor lejön, azt látja, hogy ott ugrálnak és táncolnak őrülten, és Isten akkor kivonul a távolon kívül. Nem lakozik többé az emberekkel együtt, hanem a távolon kívül van, ott, ahova a szemetet hordják, ahová kikergetik a bűnbakot, ahova kivisznek minden olyat, aminek nincs helye a táborban, ott lakik Isten, ott veri föl a sátrát, vereti föl Mózesékkel, és aki akar, annak ki kell mennie a táboron kívülre. Nem a tábor fogja megadni az Isten jelenlétét, nem attól fog az Isten megjelenni a nép között, hogy a táborban lakik valaki vagy sem, hanem neked kell, neki kell eldönteni, hogy kimegyek-e, vállalva azt, hogy mindenki látja, hogy én az Úrhoz indulok. Arra bátorít bennünket az író, hogy ahogyan Jézusnak ki kellett menni a táboron kívülre, mint bűnért való áldozat, és kiment a táboron kívül, ott megöletett, menjünk ki mi is oda, ő hozzá, nem szégyelvén az ő vele való kapcsolatot, az ő gyalázatát hordozva. Dél-Amerikában van egy divat húsvét nagypéntek tájékán, sokan keresztre feszítik magukat, mert azt gondolják, hogy így kell a húsvét nagypénteki történetben elmélyedni, elmélyülni. Aztán ehhez kapcsolódik, Ildikóval láttunk egyszer Izraelben egy nagyszerű dolgot, végig lehet járni Jézus szenvedés útját, és az élelmes kereskedők bérelhető keresztel állnak rendelkezésre az emberek előtt, és gondolnak azokra is, akik már nem olyan erősek, és ezért láttam ilyen gumikerékkel felszerelt keresztet is, hogy ne kelljen úgy cipekedni, de el lehessen mondani otthon, hogy én végigjártam Jézus szenvedés útját, és végig cipeltem a keresztet. Nem erről szól ez a dolog. A saját keresztünket kell elővenni, és arra kell megfeszíteni magunkat. Nem a Jézusét kell hordozni, mert Jézus elvégzett minden olyan dolgot, amire nekünk szükségünk volt. Nem az ő keresztét kell cipelni, és nem attól leszünk hívők, hogy végig megyünk azon az úton és azokon a stációkon, ahol ő járt, hanem ha vállaljuk a magunk gyalázatát, ha kimegyünk oda a táboron kívül ő hozzá. Mert, mondja az író, nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Hosszasan lehetne arról is gondolkodni, hogy minden vallásban megtalálható ez a gondolat, hogy az ember legyen mentes minden földi dologtól, legyen mentes minden olyan dologtól, ami ide köti az ő gondolatait, vagy akár filozófiai szempontból lehetne ezt vizsgálni. És nem szeretném azt a látszatot kelteni, mintha arról prédikálnék, hogy akkor gyorsan haigáljon ki az ember otthonról mindent, és csak egy biblia legyen, semmi más, ágyat sem kell venni, takarót sem kell venni, nem is kell holnaptól enni. Volt egyébként az embereknek egy ilyen periódusa, vagy az életüknek egy ilyen periódusa, az első keresztények mindent eladogattak, mert azt gondolták, hogy mindjárt itt van az Úr, és akkor már minek ház, minek bútor, minek ez, minek az. Nem erre gondol a Szentírás, vagy nem erre gondolok én sem, hanem vajon, ha kezd repedezni a ház fala, mi lesz az első, amihez oda kapsz a befőtt, a könyv, a fényes buksa, a bankbetét, vagy nem tudom, mi lesz az első, amihez oda kapsz. Olyan fontos, olyan érdekes, hogy abban az értelemben izgalmas a jövendő, hogy valami olyan békességet nyújt, békességet ad, ami felülírja az anyagi jólétet, vagy azt az egészséges biztonságot, amit az ember állandóan tudni akar maga körül, legyen rendben az egészsége, és a többi nem számít. Nekem is annyiszor mondták, ha egészség van, akkor a többi nem számít. Lehet, hogy nem ez a legfontosabb. Persze, jó dolgok ezek. Érdekel-e abban az értelemben a jövendő, amely Jézus Krisztusban, Istenben lehet a tiéd? Vagy inkább a maradandó város, a maradandó lakóhely az, ami izgat? Ilyen egyszerű lenne a ránk következendő esztendő ennek a jegyében telne el. Én szeretném a jövendőt, a jövendő, amely az ember által olyan sokszor keresett is, az ember olyan izgalommal eltöltő dolog, mi lesz holnap, holnap után, vagy azután, és elfelejtkezünk arról, amit Jézus maga mond, ne aggodalmaskodja holnap felől, majd a holnap aggodalmaskodik a maga dolga felől. Keresd a jövendőt, aki nem más, mint az örökkévaló Isten, aki jövőre is ugyanaz lesz, mint aki az elmúlt esztendőben volt. Amen. Az első ének első versszakát énekeljük el.
Thank you. Különösen már is elején lenne, de jó dolog, hogy átmenni a szülétől szülét évbe fog az ember kivétel megy át egyik esztendőbe a másikba, és ezért egyikinek adnánk egy ígét, a túl, aki ilyenek gondol, és aztán körben menni, ki felolvassa a körbeidet. Te is
ígéretben is örökösen. Az biztos, hogy értem, hogy ez a körét a mindenkinek. És akkor lesz egy kérdés.
Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja. És nekem ahogy mondom, én tudom, vagyis kérdem, hogy közel van, mert ha szálltam mindig elő, hogy hangolatom, akkor mindig imádkozom hozzá, és kérem, hogy nagyon előtt vagyok, segítsen nekem, és ezt mindig megkapom, és tudom, hogy bárki, aki tényleg hiszünk benne, és így jobban akar is segíteni. Nem tudom, hogy én akarok.
Megkívánja Isten fiai vagytok, a Krisztus Jézusban való
ha nem így lenne, akkor nem lenne érdekes, hogy felékelték az
egy hónap és az év első vasárnapja, úgyhogy akkor is forróségai közösséget tartanánk, azok számára, aki felkítem, elkészülnek, felvédé. Kérdezi, hogy és hozom meg, akkor köszönöm mondani. Jövő vasárnapra is engedhet bennünket, így volna az Allianz imahétes minden évben az első teljes hete az évnek, az a mottóra, ennek a hétnek az úton hazafelé, és az úton hazafelé, és több felekezetből gyűlnék össze ezekre az alkalmakra, egy teljes hétig veszünk együtt vasárnaptól vasárnapig, a nyitó alkalom és a záró alkalom lesz itt nálunk, a főzős elnapja a templomban, az első alkalom, a nyitó alkalom és esetilandás evangélikus lelkét fog szolgálni, a záró alkalom pedig még Város Kálmán, a Barista Lelki Pastor, és hétfőn a Rehoboth gyülekezetbe lennénk, kedden az evangélikus gyülekezetbe, szerdán a pünkösdi gyülekezetbe, csütörtökön a baptista gyülekezetbe, pénteken az ételi kiáltás misszióval, és szombaton pedig a salom gyülekezetbe lennénk. Ha gondolj, hogy hivatal húznak ilyen, vagy vigyünk haza ilyen papírt, ennek a beosztása, szolgáló és mindenféle helyszín pontos címmel fel van írva, így könnyen megtalálni, sőt a téma is az első nap a disznó volt az Erdei házig, a második nap az ösztönből a mennybe, harmadik nap a hatodik tévéből a pásztor fajlóba, a negyedik nap a gazdagságból boldogságba, ötödik nap ízetlen is megtalálta a kiamatnak a forrás, hatodik nap a meneküléstől a hazatérésig, hetedik nap tanítás az ökökről meg a szamaraktól, és nyolcadik nap pedig a hazatérésről hallanánk szolgálatokat. Kérjük imában Isten áldását, ezekre a napokra bizonyára elkészíti az alkalmakat és lesznek olyanokat, mi megtalálják, ha hozzá vezetünk a csinálhatnak a képviségtől, hogy másod a szalomban ilyen szóval ott a rendelőt, hogy mi egyébként a Kívül Isten szól, és a Kívül is megtalálhatunk. Folyamatos kérdése, említem valója, hogy valami észrevételem. Igen?
A kivetőt is mondhatunk, hogy ez egy Jézuskán lett a keresztét, és hogy mindannyiunknak van keresztet. Ugye ez egy, ennek hát szintén egy képzetekből, és elmondott, hogy fizikailag is a keresztet lehet jutni, és lehet a vialában hozzám végigmenni. Én úgy gondolom, hogy egy kereszt volt. Az a kereszt, amit Jézus lett kell, miért? Hogy megváltson minket. És aki hitőben, annak nem keresztje van, hanem boldogság.
Igen, csak azt mondja Jézus, hogy aki nem veszi fel a maga keresztét és nem követelje, nem érkezik hozzá, mert sajnos van másik kereszt is, van boldogság is, de van másik kereszt is, ez a magunk keresztje, amivel szembe kell nézni, és a Krisztus keresztje alá megérni. Abban az értelemben egy kereszt van, hogy egy megoldásunkon, de nekünk mindannyiunknak van olyan keresztünk, ami föl kellene lenni, és fel kellene lenni.
becsárgyak mindent megtették azért, hogy szétválasztanak. Én még nem tettem meg a szállítést, mert én az Isten szolgálom, nem az egyháziak.
Nem tudom hozzá, hogy nem tudom a szó, de...
Katolikus egyház van mögötte. Nem értek vele egyet. Én őt vállom.
Ha nincs más, akkor mindenkinek boldog. Mi értem őt. Örök a szabadságról mondtam. Krisztusban megtalálható, jó Istenben megtalálható. Örök, békességet és szeretetet kívánunk. És talán a megtapasztalás, hogy jó dolog az Úr a közösségben. Nem tudom, hogy hány verszak maradt még a
kettő.
Akkor az utolsó verszakát fogjuk fennállni a elénekelni, álljunk fel, fogjuk az áldást, és a negyedik tudnak érjük. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és ő viszem meg téged, világosítsa meg az üdvözlő arcát felettad, és könyörüljön az ajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát, te reált, hagyom édességet neked. Amen.
Halleluja!